31. fejezet. Mit szólt a sekrestyés? A négyes löveg. Bard a tüzér. A helyőrség parancsnoka. Tüya hadnagy. Lenferna, Bonvier, a helyőrségi parancsnok felesége. A négerek lázadása. Milyen feltételekkel írta alá a parancsot Lignyé? Moreau, Quinet, a szoászoni polgármester, Bard és az éretlen Silva. Bard vállán a puskával oly tökéletes lelki nyugalommal álltott, hogy az ember vadásznak nézhette volna, akinek kedve kerekedett a célba lövés gyakorolni. Nos, érdeklődött, hogy állnak a dolgok errefelé? Köszönöm, itt úgy ment minden, mint a karikacsapás. Nagyszerű. Meg is kapta a puskaport? Még nem egészen, de ne legyen ilyen türelmetlen. Hát a maguk zászlaja? A festő a toronyra mutatott. Az ott látható, azt hiszem, nagyon szépen beleillik a tájképbe. Én is azt hiszem. Hogy történt? Teljes békességben. A sekrestyés eleinte tett ugyan néhány ellenvetés, de üten érvei végül is jobb belátásra bírták. Milyen érveket hozott fel üten? Arra nem nagyon figyeltem, inkább a tájat néztem. Maga talán nem is tudja, milyen szép a maguk vidéke. Az Ainst völgye, főképp Vauxbain felé, és ez annyira lekötötte a figyelmét, hogy nem hallotta, mit mondott üten az egyházfinak? Mintha valami olyasmit mondott volna, hogy agyonveri, ha moccanni mer. És most hol van? Kicsoda? Üten. Bizonyára a doktornál van, ahogy megbeszéltük. Akkor jó, mondtam. Maga pedig maradjon itt. Rendben van. És mi a teendőm? Várjon egy kicsit. Bard figyelmes tekintettel követte minden mozdulatomat. Ejha, milyen helyes kicsi ágyú! Kiáltott föl. A löveg, amely felé elindultam, valóban csinos kis jószág volt, vagy négyes, vagy, ha nem tévedek, talán még annál is kisebb kaliberű típus. Ott állt egy fedeles színvédelmében. Édes kis játékszer, ugye? Nagyon édes. Hát akkor segítsen, barátom. Mit akar csinálni? Föl akarom állítani. Ha megostromolják, legalább lesz tüzérsége. Befogtuk magunkat a löveg elé, és így sikerült tüzelőállásba vinni a kaputól körülbelül 30 lépésnyire. Amikor ezzel elkészültem, beletöltöttem a csőbe lőportáskám tartalmának a felét. Folytásnak a zsebkendőmet gyömöszöltem rá, aztán 20 golyót töltöttem belé, és a golyók tetejébe második folytásnak Bard zsebkendőjét használtam föl. Így aztán tüzelésre készen állt a löveg. Már csak a célpontra kellett beirányítani. Amikor ezzel is elkészültem, kihúztam a kanócot. Ez is megvan, lihegtem. Most elmondom, mi a feladata. Csupa fül vagyok. Hány cigarettát tud egy végtében elszívni? Amennyit csak akar, föltéve, hogy elég a dohányom, vagy van pénzem vásárolni. Nos hát, arra kérem, kedves barátom, csak fújja a füstöt megállás nélkül, mert arra van szükség, hogy állandóan égjen a cigarettája. Ha engedély nélkül akarna valaki bejönni, vagy pedig megpróbálnának betörni a kapun, akkor figyelmeztesse őket háromszor egymás után, hogy menjenek el. Ha a harmadik figyelmeztetés ellenére tovább erőszakoskodnak, akkor álljon ide oldalt, mert az ágyú visszaszökik és eltörheti a lábát, majd nyúljon át keresztbe a gyújtószerkezet fölött, és érintse meg a cigarettájával a gyújtójukat. Majd meglátja, milyen hatásosan működik ez a szerkezet. Meg lesz, mondta a festő. Bard sohasem ellenkezett. Azt hiszem, hogy ha a székesegyház tornyának tetején arra kértem volna, hogy ugorjon le, habozás nélkül leveti magát. Most pedig adja vissza a pisztolyaimat, kértem. Akinek puskája is, meg ágyúja is van, annál a pisztoly felesleges luxus. Igaz is, felelte Bard. Tessék! Elővette és kezembe nyomta a pisztolyaimat. Újra megvizsgáltam mind a kettőt, teljesen rendben voltak. A kabátom két szárnyában volt két zseb, ide csúsztattam őket. Aztán elindultam a helyőrség parancsnokának házához. A kapu előtt őrszem állt. Megkérdeztem tőle, hol van Linnyi helyőrségi parancsnok hivatali szobája. Megmondta. Talán a magas földszinten vagy a fél emeleten, már nem emlékszem pontosan. Fölmentem a lépcsőn, puskámat oda támasztottam az iroda ajtaja mellé. A helyőrség parancsnokát bent találtam az irodájában, egy másik tisztársaságában, akit nem ismertem. Épp akkor ugrott föl annak a hírnek a hallatára, hogy háromszínű zászló leng a székesegyház felett. Úgy látszik, az én megjelenésem elkerülte a figyelmét. Már bent voltam a szobában, s ő csak faggatta tovább a tisztet a meghökkentő esemény részleteiről. Bocsásson meg, báró úr, szóltam közbe. Ha valóban érdeklik ezek a részletek, én szívesen beszámolok róluk. Hozzáteszem, hogy senki sem ismeri őket olyan jól, mint én. A helyőrség parancsnoka meglepetten nézett rám. Hát akkor halljuk, mondta, de mindenek előtt kicsoda maga, uram? Azt hiszem, már lefestettem ruházatomat, az irált zsinegnyakravalómat, negyednapos ingemet, skabátomat, melynek több gombja hiányzott, mint amennyi megvolt. Nem is nagyon lepődtem meg, amikor a helyőrség parancsnoka kilétem felül érdeklődött. Elmondtam minden nevemet, címemet, rangomat. Röviden vázoltam a párizsi politikai eseményeket, valamint küldetésem célját, aztán átnyújtottam Gérard tábornok levelét. A helyőrség parancsnoka, illetve a király megbízott, ami akkor ugyanazt jelentette, figyelmesen elolvasta a parancsot. Vegye tudomásul, uram, szólt, miután az írást visszaadta, hogy én semmiféle formában nem ismerem el az ideglenes kormány hatalmát. Mellesleg semmi sem szavatolja Gérard tábornok aláírásának valódiságát, nem csak hogy hitelesítve nincs, hanem még pecsét sincs rajta. Van azonban valami, uram, válaszoltam, ami nem csak fölér, hanem lényegesen többet ér minden pecsétnél és hitelesítésnél. Nevezetesen, hogy én ezennel a becsület szavammal szavatolom önnek az aláírás valódiságát. A helyőrség parancsnokának arcán olyan mosoly suhant át, melyből nem hiányzott a gúny. Szívesen elhiszem önnek, uram, de hadd mondjak valamit, ami minden további vitát feleslegessé tesz. Jelen pillanatban ugyanis legfőjebb 200 töltény található a lőszerraktárban. Engem ugyan némiképpen bosszantott a helyőrség parancsnokának gúnyos mosolya, de azért kifogástalan udvariassággal válaszoltam. Mint hogy ön, uram, csak hozzávetőleg ismeri a lőszerraktárban lévő töltények számát, engedje meg, hogy pontosabb adatokat kérjek attól a három katonától, akik becsületszóra amúgy is az én fogjaim. Becsületszóra a maga fogjai? Kicsodák? Az én fogjaim Dorkür alezredes, Molnár kapitány és ragonőrmester. Most, amint már voltam bátor megemlíteni, hozzájuk fordulok, s mihelyt megtudtam, mennyi puskapor van a lőszerraktárban, visszajövök és megmondom. Köszöntem, és elsiettem. Kifelé menet egy pillantást vetettem a tiszt csákójára. Az 53-as számot láttam rajta. Úgy látszik, nem hagy el a szerencse. Nyilvánvalóan az 53-as zászlóaljának a pótkerete állomásozik Szoaszonban, amely, mint emlékezetes, a Louvre elfoglalásának pillanatában habozás nélkül átállt a népoldalára. Az utcán szembe jött velem egy tiszt. Ön Dumas úr? Kérdezte. Az vagyok. Ön tűzte ki a háromszínű zászlót a székesegyházra? Igen. Akkor ne féljen semmitől és csinálja a dolgát. Katonáink már tegnap kitűzték a háromszínű kokárdákat. Tehát számíthatok rájuk? Arra, hogy a laktanyát nem hagyják el, igen. A neve, uram? Tűje hadnagy vagyok. Köszönöm. A hadnagy nevét fölírtam. Mire való ez? Kérdezte. Még magam sem tudom, válaszoltam. Lehetséges azonban, hogy a párizsi városházára visszatérve véletlenül találok ott egy pár főhadnagyi várajtot, Remélem, ha elküldöm magának, nem sértődik meg. A hadnagy elnevette magát, aztán búcsút intett, és gyors léptekkel elment. Ebben a pillanatban még ennél is gyorsabban lépkedve elsietett mellettem az a tiszt, akit Lignyé szobájában láttam az imént. Nagyon sietős volt az útja, nyilván Lignyé parancsait vitte. Én se vesztegethettem az időt. Egy szempillantás alatt ott termettem a lőszerraktárnál. Bekopogtam és megneveztem magam. Maga van itt? Kérdezte Bard. Én. Mindjárt kinyitom a kaput. Fölösleges, csak kérdezze meg az őrszemélyzetet, mennyi puskapor van a raktárban. Meg lesz. Vártam. A kulcsjukon keresztül láttam, amint Bard sietve belép a házba. Mindjárt jött is vissza. 200 font! Kiáltott oda nekem. Remek! Ez is valami. Most pedig dobja át a kulcsot a kapu fölött, vagy csúsztassa át a hasadékon. Így nem kell magának szólnom, ha be akarok jutni. Tessék! Köszönöm. És el ne hagyja a helyét. Ne féljen! Miután e felől megnyugodtam, ugyanolyan sietve, ahogy jöttem, elindultam a helyőrség parancsnokához. A kapu előtt ugyanaz a katona állt őrt, most azonban még egy őrszemre akadtam az iroda ajtaja előtt. Azt hittem, nem engedt tovább, de tévedtem. Most is, mint az előbb, oda támasztottam puskámat az ajtó mellé. Odabent kettővel szaporodott a jelenlévők száma. Lignyé helyőrségi parancsnokon és az ismeretlen tiszten kívül ott láttam a nem túlságosan tágas irodában Lönfjern Márkit, a csendőrség parancsnokát és Bonvillié mérnök karrierezredest. Persze mindegyik a beosztásának megfelelő egyenruhát viselte, volt akinek kard lógott az oldalán, volt akinek tőr. Beléptem, és becsuktam magam után az ajtót. De abban a pillanatban, amikor végignéztem a jelenlevőkön, megbántam, hogy nem hoztam a puskámat. Az arcokra rá volt írva, hogy nehéz percek várnak rám. Kezemet végighúztam vadászekém szárnyán. Éreztem, hogy a két pisztoly jó helyen van. Ez megnyugtatott. Uram! Szólt a helyőrségi parancsnok meglehetősen lekicsinlő hangon. Mi alatt ön távol volt? Ide kérettem Lönfern Márkit és Bonvillié urat, mert velem együtt ők a város legfőbb katonai parancsnokai. Most tehát a legilletékesebbek színe előtt elismételheti küldetése célját, amit nekem már tudtomra adott az előbb. Rögtön beláttam, hogy a tárgyalást azon a hangon kell folytatnom, melyet Lignyé ezredes megütött. Kedves uram, válaszoltam, az én küldetésem nem szorul különös magyarázkodásra, egészen egyszerűen arról van szó, hogy az itteni raktárban található puskaport Párizsba szállítsam, mert ott kevés van belőle. Egyúttal bátorkodom felhívni szíves figyelmét arra, hogy nem egészen pontosan tájékoztatták. A raktárban nem 200 töltényt, hanem 200 font puskaport őriznek. Hogy 200 töltényünk van-e, vagy 200 font puskaporunk, az másodrendű kérdés, tisztelt uram. A hangsúly azon van, hogy ön el akarja vinni egy 800 főből álló katonai erődítmény lőszerkészletét. Teljesen igazat adok önnek, uram, válaszoltam. A dolog lényege valóban az, hogy én el fogom vinni egy 800 főből álló katonai erődítmény lőszerkészletét. Íme, uraim, itt van az erre vonatkozó parancs. Ezzel átnyújtottam Gérard tábornok parancsát. Lényé épp csak az ujjai hegyével érintette, futó pillantást vetve rá, hiszen már ismerte a tartalmát. A szomszédja átvette, elolvasta, biccentett és visszaadta Lignyének. Fölteszem, ha mi megtagadjuk a parancsot, önnek küldetése végrehajtására nyilván egy hadsereget bocsátottak rendelkezésére. Nincs hadseregem, uram, válaszoltam. Viszont eltökélt szándékom, hogy amit elvállaltam, az véghez is viszem. Azt ígértem Lafayette tábornoknak, hogy vagy elhozom a puskaport, vagy megöletem magam. Ezért jöttem el ide. Ezért kértem a raktár megnyitását, és azért vagyok itt újra, ugyanavval a kérelemmel. És azt hiszi Dumas úr, hogy így egymagában, Ha nem tévedek, Dumas úr a neve. Igen, Dumas vagyok. És azt hiszi, Dumas úr, hogy így egymagában rá tud kényszeríteni egy ilyen értelmű parancs aláírására? Egyébként, ha nem vette volna észre, mi négyen vagyunk. Persze, nem csak ezt vettem észre, hanem a parancsnok egyre élesedő hangjából és egyre fenyegetőbb szófűzéséből megéreztem, hogy ég a talpam alatt a föld. Ennél fogva hátrálni kezdtem, hogy az ajtó közelébe kerüljek, és közben észrevétlenül zekkém zsebébe nyúltam, sikerült hangtalanul felhúznom a két pisztoly kakasát. Aztán gyors mozdulattal előrántottam, és ráfogtam őket az előttem ülőkre. Igaz, önök négyen vannak, de mi uraim, öten. Két lépést előre léptem. Most pedig becsület szavamra kijelentem, hogy ha 5 másodpercen belül nincs aláírva a parancs, azon nyomban végzek mind a négyükkel. Az első golyót ön kapja, királyi biztos úr, s ön után a többiek rendfokozat szerint. Azt hiszem, holt sápat lettem. Arcomról azonban a sápadság ellenére is lerít, hogy föltett szándékomból nem engedek. A jobb kezemben lévő pisztoly dupla csöve legfőjebb jó kartávolságnyira lehetett a helyőrségi parancsnok arcától. Figyelem, uraim! Szóltam. Kezdem számolni a másodperceket. Vártam egy kicsit, aztán elkezdtem. 1, 2, 3. Ekkor azonban felpattant egy oldalajtó, és egy asszony arcán a végső rémület kifejezésével berontott a szobába. Tedd meg, kedvesem, kiáltotta. Tedd meg, amit kérj, hisz ez egy újabb néger lázadás. És közben úgy nézett rám, mint valami szörnyetegre. Kérem, uram, szólalt meg a parancsok, legyen tekintettel a feleségemre. Feleségét a legnagyobb mértékben tisztelem, uram, válaszoltam, csak hogy nekem magamnak is van anyám és nővérem. Arra kérem tehát, uram, távolíts el innen a kedves feleségét, hogy aztán férfiakhoz illő módon tárgyalhassunk tovább. Tedd meg, kedvesem, tedd meg! Kiabált tovább Ligné felesége. Az Isten szerelmére tégy meg mindent, amit ez az ember akar. Gondolj apámra és anyámra, akiket Santo Domingón lemészároltak. Csak most értettem meg, mire célzott az imént, amikor a néger lázadást emlegette. Göndörhajam, a 3 napos napfénytől lebarnult bőröm, kissé idegenes hanghordozásom miatt, habár a sok beszédtől úgy berekedtem, hogy talán már hanghordozásom se nagyon lehetett, úgy látszik, négernek nézett, és ez a legnagyobb borzadállyal töltötte el. Azóta megtudtam, hogy az asszony a Saint-Genevier család lánya volt, és ez teljes mértékben megmagyarázza ijedelmét. Anyját és apját, a Saint-Genevier házaspárt ugyanis irgalmatlanul a szeme láttára folytották meg, amikor Haitiban kitört a lázadás. Nos, a feszültséget, amely a szobában uralkodott, nem lehetett tovább bírni. Csak nem képzeli, uram, kiáltotta a felindulástól reszkető hangon a királyi megbízott, hogy alávetem magam egyetlen szál ember akaratának. Ha kívánja, válaszoltam, kiállíthatok egy nyilatkozatot, amelyben tanúsítom, hogy fegyverrel kényszerítettem a parancs aláírására. Igen, uram, igen, kiabált a felesége. De ha úgy jobban tetszik, azt is megtehetem, hogy idehozom 2-3 barátomat. Ez esetben mindkét oldalon egyforma erők fognak állni. Nekem ez a megoldás felel meg jobban, mondta Ligné. Akkor azonban figyelmeztetem báró úr, hogy csak a becsület szavára támaszkodva vagyok hajlandó innen eltávozni. Pillanatnyilag a kezemben vannak, és mind a négyüket főbe lőhetném. Higgyék el, hogy nem sok híja van. Elvárom, hogy visszajövetelemkor ugyanígy és ugyanitt legyenek. Legyen nyugodt, uram, kiáltotta az asszony. Meghajoltam, a lehető legudvariasabban, de nem tágítottam. Sajnálom, asszonyom, kénytelen vagyok ragaszkodni kedves férje ura becsület szavához. Rendben van, uram, szólalt meg a királyi biztos, ezennel szavamat adom. Fölteszem, hogy az ön szava mind a négyükre egyformán kötelező. A tisztek rábólintottak. Mielőtt zsebre tettem volna, leeresztettem a két piszoly kakasát. Végeztünk, asszonyom, nyugodjék meg, fordultam Linyénéhez. Uraim, 5 perc múlva újra itt vagyok. Elmentem. Puskámat, mely ott várt rám az ajtófélfához támasztva, magammal vittem. Kissé elhangoskodtam a dolgot, azt sem tudtam, merre keresem ütent, Bart pedig nem hagyhatta előrhelyét. Szerencsém volt. Amikor a házból kiléptem, ott találtam ütent, aki a megbeszélt terv szerint néhány lépésnyire a helyőrség parancsnokának kapujától várt rám, egy barátjával együtt. Társát, e szóaszomban lakó lelkes hazafit, Morónak hívták. Mindketten kétcsövű puskával voltak felfegyverezve. Intettem nekik, hogy jöjjenek velem a ház udvarába. Nem nagyon tudták, miről van szó, de vonakodás nélkül az udvarra léptek. Visszamentem az irodába. A tisztek nem szegték meg szavukat, mind a négyen ott ültek, ahol az imént. Oda mentem az ablakhoz, és kinyitottam. Kérem, uraim, szóltam le Ütennek és Morónak, közöljék Linyé királyi biztos úrral, hogyha nem írja alá azonnal a puskapor elszállítására vonatkozó engedélyt, akkor készek tüzet nyitni rá, és rajta kívül bárkire, akire rámutatok. Üten és Moró válasz helyett felhúzta puskája kakasát. Linyéné, hol rám, hol a férjére vetette félénk tekintetét, és szemmel követte minden mozdulatunkat. Rendben van, uram, jelentette ki az ezredes, aláírom az engedélyt. Papírt rakott maga elé az íróasztalra, a következőket írta. Ezennel fölhatalmazom Alexandre Dumas urat, hogy a tüzérség teljes puskapor készletét elszállíthassa a Saint-Jean lőszerraktárból. Báró Linyé, a helyőrség parancsnoka, kelt szóaszomban 1830. július 31-én. Átadta az engedélyt. Miután eltettem, odaléptem feleségéhez, és elnézését kértem ezért az ijegységért, melynek akaratlanul is okozója lettem, majd elköszöntem és távoztam. Az utcára érve Üten egy másik barátjával találkoztunk, akinek segítségét Üten előzőleg kilátásba helyezte. Quinet volt a neve. Most egy kis elkésve csatlakozott hozzánk, igaz, nem is maradhatott velünk sokáig. Azt tanácsolta, hogy ügyünket tereljük törvényes mederbe. A törvényes eljáráshoz szükség van a polgármester jóváhagyására is. Minthogy kezemben volt a parancs, csatlakoztam Quinet javaslatához, el is mentem a polgármesterhez. Sajnos Derék városatya nevét már elfejtettem, csak arra emlékszem, hogy minden tiltakozás nélkül velem jött. 5 perc múlva a polgármester, Üten, Moró és Quinet kíséretében megérkeztem a raktár kapujához. Figyelmeztettem Bardot, hogy én vagyok ott, és ki fogom nyitni a kaput. Jöjjenek be, kiáltottam. Óvatosan megforgattam a zárban a kulcsot, aztán beléptem. Első pillantásom a tüzelésre kész lövegre esett, Bard azonban nagy meglepetésemre nem volt látható. Végre megtaláltam. Az ágyútól 20 lépésnyire egy szilvafán kuksolt, és jó ízűen ette az éretlen szilvát.